Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 25. Zsoltár első versét énekeljük. A 25. Zsoltár első verse így kezdődik, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket a másik énekeskönyvből, a Krisztus az énekem című énekeskönyvből a 699. éneket énekeljük mind a három versével. A 699. ének így kezdődik, betlehemi csillag csodafényt ád. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg testvéreim Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, a Máté írása szerinti Szent Evangélium második részének első 12 verséből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A Máté evangéliuma második részének első 12 verséből így szól a mi Urunk igéje. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki: a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt afölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Istenünk, mennyei édesatyánk, hálát adunk azért, hogy elhoztál bennünket az esztendő utolsó vasárnapján is ide a te házadba. Visszatekintve most nem csak az ünnepekre, amelyek a hátunk mögött vannak, hanem az egész esztendőre, csak hálával telhet meg a szívünk mindazért, amit kaptunk tőled, legfőképpen, hogy Jézus Krisztust, a te egyszülött fiadat elküldted értünk erre a világra, hogy megváltson bennünket, hogy ne kelljen a bűn állapotában maradnunk, és ne kelljen a kárhozatra jutnunk, hanem szabadító szereteteddel, kegyelmeddel megmentettél minket. Köszönjük, hogy így segítettél át nehézségeken, próbákon, és most ezen az istentiszteleten is kész vagy megszólítani minket. Hadd legyen nyitva a szívünk arra, hogy megértsük az igét. Hadd legyen kész a lelkünk arra, hogy úgy fogadjuk a belénk vetett igét, mint a jó föld, hogy megteremjük annak a gyümölcsét, neked tetsző életet éljünk. Szent lelked világosságát küld el most is, hogy ne csak az értelmünkkel, hanem az egész valónkkal értsük az igét, és arra úgy válaszoljunk, hogy életünket oda szenteljük neked. Drága igédnek kész szállást, adj mindenütt szabad folyást. Amen. Az ige hallgatására készülve a 294. ének első versét énekeljük. A 294. ének első verse így kezdődik: Jézus vígasságom, esdekelve várom áldó szabadat. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, szent lelkének segítségül hívásával. Előbbi igénkben van megírva, valamint a Jeremiás próféta könyve 29. részének a 13. versében, eképpen. Megtaláltok engem, ha kerestek, így szól az Úr, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Kedves testvérek, az evangéliumból még a karácsonyi történet folytatását olvastam fel, hiszen alig múltak el az ünnepek, még itt a két ünnep közt is benne élünk a karácsony légkörében. Ott van még az üzenete a lelkünkben. Megszületett számunkra az üdvözítő, a bűneinkből szabadító Jézus Krisztus. És bár eltelt egy pár nap, a történetben is egy olyan eseményt olvastam föl, amelyik egy kicsit később játszódik, mint mondjuk az angyalok és pásztorok találkozása a betlehemi mezőkön, vagy amikor a pásztorok elmennek megkeresni a jászolnál a gyermek Jézust. Itt a bölcsek már nem az istállóban találták meg Jézust, hanem, ahogy olvastuk, bementek a házba, nyilván már lezajlott a népszámlálás, és már volt akkorra helyük nem csak az istállóban, hanem valamelyik háznál is. Meg ahhoz is idő kellett, amíg a napkeleti bölcsek elindultak a csillagot megpillantva, összeszedték a vinnivalójukat, és elindultak a hosszú útra, talán hetekig, hónapokig is tartott, mire odaértek Jeruzsálembe. De ugyanígy mi is nem csak az ünnep napján örülhetünk a Jézus érkezésének, hanem később is, ma is, most is, és hogyha Isten ajándékát úgy fogadjuk, ahogy kell, akkor egész évben, mintha karácsonyunk lenne. Isten ennek a csillagnak a megjelenésével hirdetett Jézus Krisztus születéséről, méghozzá úgy, hogy a napkeleti bölcsek azt értették meg, megszületett a zsidók királya. És ezt a hírt azután eljuttatta Isten többekhez, és a mai istentiszteleten azt nézhetjük meg, hogy hogyan fogadták ezt a hírt a bölcsek maguk, akik a csillagot látták, és hogyan fogadták azok, akik ott voltak Jeruzsálemben, Heródes király, hogyan fogadták azok, akik előkeresték az írásokból, hol kell a Krisztusnak megszületnie. Számunkra ez azért érdekes, mert nem mindegy, hogy mi hogyan fogadjuk a Jézus Krisztusról szóló híradást, hogy mi magunk hogyan viszonyulunk Jézushoz, mennyire van helye az életünkben Jézus Krisztusnak. Lássuk meg először tehát a bölcseket, akik a csillagot meglátták. Nem tudjuk pontosan, hogy melyik országból jöttek, valószínűleg Babilonból, de a Biblia ezt sem írja, pontosan csak azt, hogy napkeletről érkeztek. Az sem biztos, hogy hárman voltak, úgy gondolja a hagyomány, hogyha háromféle ajándékot vittek, akkor nyilván hárman is lehettek, meg még nevet is adtak utólag nekik, de a Biblia azt sem írja, hogy hányan voltak, akár többen is lehettek. Nem királyok voltak ők, ahogyan emlegetik a három királyokat, hanem olyan csillagokkal foglalkozó tudósok, akik az eget vizsgálták, és az onnan való értesüléseket beépítették a tudásukba, értesüléseket szereztek a világ mindenségről, és amint látjuk, Istenről is többet tudhattak meg. Isten azon a nyelven szólt hozzájuk, amit ők legjobban értettek. És ez az üzenet, amit Istentől kaptak, fontossá is vált számukra. És itt mindjárt azt láthatjuk, kedves testvérek, hogy Isten mindenkit úgy szólít meg, hogy azt a legjobban értse, mindenkit a maga nyelvén szólít meg Isten, és egyértelmű üzenetet ad számunkra. Ma Isten leginkább az ő igéjén keresztül szól hozzánk, akár úgy, hogy olvassuk a Bibliát, akár úgy, hogy hallgatjuk az igehirdetést. Amikor olvassuk a Bibliát, és megértjük, hogy Isten nekünk szól, hozzánk szól, akkor maga Isten szólít meg bennünket. Van, hogy egy ige magyarázat segít még jobban megérteni az olvasott igét, például a Bibliaolvasó Kalausz magyarázatát is elolvassuk, vagy egy áhítatos könyvnek az aznapi igéhez való magyarázatát. Ezen keresztül még érthetőbbé válhat az Isten szava. Aki eljön a templomba, és igazán nyitva van a szíve az Isten igéjére, azt Isten úgy meg tudja szólítani, mintha személyesen neki címezve hangzana el az igehirdetés. De Isten azokat is meg tudja szólítani, akik nem jöttek el az igét hallgatni, aki annyira belefeledkezik a munkájába, hogy nem ér rá Istenre figyelni, Isten azokat is megszólítja. Van, hogy egy betegségen keresztül, hogy álljon már meg egy kicsit, és figyeljen az Isten szavára. Van, hogy egy váratlan esemény jön az életünkben, amikor hirtelen eszünkbe jut Isten, és azon az eseményen keresztül figyelmeztet, szól hozzánk. A bölcsekhez Isten többféleképpen is szólt, csak ebben a történetben három módon is megszólította őket. Először a csillag megjelenésével adott híradást, másodszor, amikor az írásokból ők is megtudták, hogy Jézus Krisztusnak Betlehemben kell megszületnie, harmadszor pedig, amikor álomban kaptak figyelmeztetést, hogy más úton térjenek vissza a hazájukba. De kedves testvérek, tévedés lenne ebből arra következtetni, hogy nekünk is a csillagok állását kell figyelnünk, meg a horoszkópokat olvasnunk hozzá, vagy az álmainkat kezdjük el fejtegetni. Azt mindenképpen tudnunk kell, hogy a napkeleti bölcseknek nem volt Bibliájuk, nekünk pedig van. Ők nem olvashatták úgy az Isten kijelentett igéjét, mint ahogy mi olvashatjuk. És ha mi a Biblia helyett keresnénk valahol máshol kijelentést, akkor amit kapnánk belőle, az vagy egyezne a Szentírással, és akkor semmi szükség rá, vagy pedig ellent mondana az Isten üzenetének, akkor pedig az ördögtől van, mert el akar téríteni bennünket az Isten útjától. Isten most az ő igéjén keresztül szól hozzánk. Van úgy, hogy eszünkbe juttat egy régebben olvasott vagy hallott igét, és azáltal megerősíti a lelkünket. Vagy van, hogy egy olyan pillanatban, amikor a lelkünk át van hangolódva arra, hogy Isten szavát is meghalljuk, megértsük, mintha ő maga személyesen szólna hozzánk, hogy ne félj, nem vagy egyedül. Én veled vagyok ebben a helyzetben is, amelybe kerültél. Ne csüggedj el, bízzál. Most a gyermekek karácsonya alkalmával egy jelenetet adtak elő a fiatalok, amikor az öreg Schuster hallja az Isten jeldését, hogy Jézus Krisztus ezen a napon el fog jönni hozzá. És úgy mosolyogva hallgatjuk, aztán kiderül, hogy amikor egy-egy látogató érkezik, azokon keresztül maga Jézus jött oda hozzá. Megmosolyogjuk, hogy hát ő beleképzelte az Isten szavát az életébe. Van, hogy megértjük egy-egy jelzésen keresztül is az Isten szavát és hozzánk szólását. A napkeleti bölcsek szívében innentől kezdve egy vágyakozás indult arra, menjünk el, keressük meg a zsidók most született királyát, hódoljunk előtte. Ha valóban Isten szólt hozzánk, akkor onnantól kezdve a szívünk vágya az, hogy közel kerüljünk hozzá. A napkeleti bölcseknek nem számított semmi. Nem számított, hogy messze van Izrael országa. Nem számított az, hogy hosszú utat kell megtenni. Az sem számított, hogy a zsidók új királya most még kisgyermek, aki nem sokat fog felfogni abból, hogy mi most oda megyünk hozzá, leborulunk előtte, ajándékokat adunk neki, hódolunk előtte. Az a lényeg, hogy megtegyük azt, amit Isten vár tőlünk. Mi mindenképpen találkozni szeretnénk azzal a királlyal, akinek csillag jelezte az érkezését. És kedves testvérek, vajon a mi szívünkben is megvan-e ez az égő vágy arra, hogy közel kerüljünk Jézushoz? Vagy megelégszünk azzal, hogy egy héten egyszer hallunk róla itt a templomban, és úgy is jól érezzük magunkat ebben. Ott van-e a szívünkben az a vágy, hogy személyesen is szeretnénk Jézussal találkozni, minden nap beszélni vele? Vagyunk-e már olyan élő kapcsolatban vele, hogy ismerjük az ő szabadítását, szabadító kegyelmét, az ő drága vérének bűntörlő erejét. Oda megyünk-e hittel minden nap hozzá imádságban? Letesszük-e bűneink terhét? Átadjuk-e neki az uralmat életünk felett? Mert ha ő a király, bennünk is megszületik, akkor hódolni fogunk előtte, és ez fogja jelenteni, hogy Úr Jézus, te mindennél fontosabb vagy az életemben. Ha te vagy a király, akkor kormányozd az életemet, irányítsd a szavaimat, a tetteimet, az egész életemet, hiszen én testestől, lelkestől a tied vagyok, hozzád tartozom. Légy Úr az életemben. A következő, akit most elénk hoz Isten igéje ebben a történetben, az Heródes király. Őről azt olvassuk, hogy nyugtalanság fogta el. Azután a történet folyamán kiderül, hogy féltékenység, irigység és gyilkos indulat támad a szívében. Ő maga nem látta a csillagot, vagy ha látta is, nem értette, hogy miért jelent meg egy új fényes csillag az égen, amiről ezek a külföldi látogatók itt mindenkinek elmondják, hogy láttuk az ő csillagát. Most viszont hallotta, hogy megszületett a zsidók királya, és különös módon nem itt Jeruzsálemben, nem itt a királyi palotában, hanem valahol máshol. Csak nem a messiás érkezett meg, a Krisztus, akiről itt szó van, mert ha ő, akkor itt most nagy változásra kell számítani. Heródes király, ő edomita volt, tehát Ézsau leszármazottja, és ő nagyon is jól tudta, hogy Izrael trónján ő jogszerűen nem uralkodhat, és megsejtette, megérezte, hogyha itt a Dávid sarja, a Dávid utódai közül való messiás érkezik meg, akkor ő hamarosan lekerül innen a királyi trónról. Az is lehet, hogy ismerte Heródes király a Bálám jövendőlését, hogy csillag származik Jákobból, királyi párca Izraelből. Lám, a csillag már itt van, a következő a királyi párca lesz, hát ezt akadályozzuk meg gyorsan, de nézzük meg először is, hogy hol kell a Krisztusnak megszületnie. És összehívatta a főpapokat és írástudókat, akiktől a választ meg is kapta, mert ők jól tudták és ismerték az írásokat. Betlehemben, Júda egyik fejedelmi városában kell megszületnie, mert így írta meg a próféta. És Heródes ebben a pillanatban többet tudott Jézusról, mint a napkeleti bölcsek. Azt is tudta, hogy hol született meg Jézus, meg azt is tudta, hogy mi lenne a helyes lépés az ő részéről. El kellene neki is mennie Betlehembe, és őnek is meg kellene tennie azt a lépést, amit aztán mondott a napkeleti bölcsek felé, hogy én is elmegyek, hódolok előtte, tisztességet teszek ő előtte, én is imádni akarom őt. Hiszen itt nyilvánvaló, hogy maga Isten cselekszik. Beteljesednek az írások, még a csillagok járása is az Isten tervéhez igazodik. És itt én is csak addig lehetek király, amíg Isten ezt megengedi. Jól tudta Heródes, hogy már csak néhány esztendő van ott hátra az ő uralkodásából, mert hamarosan felnő ez az újszülött király, és akkor majd át kell adnia az uralmat ő neki. De az ő szívében ez a híradás, ami Istentől jött, egészen más indulatokat ébresztett. Úgy gondolta, meg kell akadályozni, amit Isten elkezdett. És elég erősnek is érezte magát arra, hogy ezt meg fogja tudni tenni. De ezt csak magában gondolta, kifelé más mutatott. Felvette magára a vallásos ember állarcát, és a kegyesség látszatát keltve hívatta magához a napkeleti bölcseket, alaposan kikérdezte őket a csillag megjelenésének idejéről, majd pedig elmondta nekik, útba igazítva őket, hogy Betlehembe kell menniük, és arra is megkérte őket, hogy amikor majd visszafelé jönnek, tájékoztassák őt a gyermekről, hogy ő is el tudjon menni, és ő is imádja a nemrég született királyt. Itt talán egyből tiltakozunk, hogy mi nem vagyunk olyanok, mint Heródes király. Mi úgy gondoljuk, hogy ilyen indulatok a mi szívünkben nincsenek. Mi nem mondunk így ellene annak, amit Isten elkezdett az életünkben. De pedig, ha belegondolunk abba, hogy hányszor fordultunk szembe az Isten akaratával, amikor nem vettük komolyan az ő igéjét, amikor haragudtunk azokra, akik mellettünk élnek, és nem akartunk igazán békülni és megbocsátani nekik. Haragudtunk a házastársunkra, haragudtunk az anyósunkra, a szomszédunkra, a főnökünkre, vagy akár a testvérünkre, akivel együtt örököltünk. És Isten azt mondja az igéjében, hogy szívből bocsássunk meg, mi pedig eljátszottuk a rendes keresztjént, hogy mi nem haragszunk, de a szívünk mélyén ott maradt a gyűlölet, és nem voltunk hajlandók az igazi megbocsátásra. Vagy azt mutattuk, hogy jó szívű adakozók vagyunk, de csak a fölöslegünkből valójában nem vagyunk készek az Úrért semmilyen áldozatot hozni. Vagy amikor Isten igéjében az ő törvényéhez kellene igazodnunk, és nem vagyunk hajlandók arra, hogy mindenben az Isten törvényét vegyük komolyan. Amikor egymásra talál mondjuk két olyan ember, akik úgy látják, hogy együtt élhetnének házasságban, de nehogy elveszítsék az özvegyi nyugdíjukat, ezért nem kötik össze az életüket. Pedig a mindenható Isten gondoskodó szeretetében bízva nem kellene attól félniük, hogy ők elveszítenek valamit. Az Isten áldását fogják elveszíteni, ha nem az ő törvényéhez igazodnak. Sokszor képmutatással van telve az életünk. Eljátsszuk egymás előtt, hogy nálunk minden rendben van. El tudjuk rejteni egymás elől, ami a szívünkben van, de Isten abba is belelát. Ha a világ nem tudná is számos bűnömet, te előled elrejtenem, semmit sem lehet. És hamarosan Heródesről is kiderült, mi lakik a szívében. Eljátszotta ugyan a napkeleti bölcsek előtt, hogy ő egy istenfélő király, de a valóság nem ez volt. Vajon mi hogyan fogadjuk az igét, képmutató módon élünk, vagy valóban az Isten tetszésére. A harmadik csoport, akik értesültek az Isten üzenetéről, azok a főpapok és írástudók voltak, akik olvasták, tudakozták az írásokat, de a cselekvő hit teljesen hiányzott az életükből. Később Jézus maga is így mondta nekik az írástudóknak, meg farizeusoknak, hogy ti tudakozzátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy abban van a ti életetek, de messze vagytok. Messze vagytok az Isten országától. Ezek az emberek pontosan ismerték a törvényt, ismerték a próféták kijelentéseit, tudták idézni, és azonnal kész voltak a válaszsal, amikor Heródes megkérdezte tőlük, de egy lépés sem tettek azért, hogy Jézussal találkozzanak. Pedig Jézus nem volt messze tőlük, mindössze 8 kilométerre voltak Jézustól. Ha összevetjük azzal, hogy a napkeleti bölcsek több száz kilométert utaztak, nekik nem lett volna nagyon nehéz elmenniük Jézushoz, mint egy 2 órányi gyaloglásnyira voltak Jézustól. Ők megvoltak azzal elégedve, hogy mi ismerjük az írásokat, mi hiszünk Istenben, mi foglalkozunk az Isten igéjével, de nem akarták, hogy a gondolkodásukat is átformálja, nem akarták cselekvésre váltani azt, amit az Isten igéjéből megértettek. De sokszor vagyunk mi is ilyen közönyösek. Hallgatjuk, olvassuk az igét, értjük is, de ott az kellene, hogy megtegyük a következő lépést. Kölcsönkértünk valakitől valamit, és nálunk maradt. A következő lépés az lenne, hogy vigyük vissza neki. Vagy az van, hogy nekem kellene megtennem egy lépést afelé, az ismerősöm felé, aki várja a látogatásomat, vagy várja, hogy legalább fölhívjam a telefonon őt, de én nekem nem annyira fontos ez. Nem teszem meg azt a következő lépést, ami nem kerülne nagy fáradtságomba, de mozdulnom kellene. Ma sok langyos keresztjén van, akik megelégszenek azzal, hogy igét olvasnak, igét hallgatnak, nem szegülnek úgy szembe az Isten igéjével, ahogy Heródes tette, de nem is állnak be az Isten országának építésébe. Nem szolgálnak az Úr ügyéért. És erről a langyos állapotról ír a Jelenések könyve is, amikor Jézus üzen az egyik gyülekezetnek, tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró. Így, mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. A langyos állapot még a hidegnél is rosszabb. Nehogy ebben éljük le az egész életünket. Ebben a közömbös, közönyös, langyos állapotban. Hogy vallásosak is vagyunk, meg nem is. Foglalkozunk is az Isten igével, meg mégsem adjuk át a teljes szívünket őneki. Ebben a fél állapotban nem maradhatunk meg, nem léphetünk be így az Isten országába. Az Úr most ezt üzeni számunkra, és ezt az igét olvastam a Jeremiás könyvéből. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Akik keresik az Urat, teljes szívvel megtalálják őt. Jézus is így mondta, hogy keressetek és találtok. Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik nektek. Itt 3 csoportot láttunk, 3 embert, de a 3 csoportból csak az egyik találta meg Jézust. nem mindegy, hogy hogyan keressük őt. Most fordítsuk meg a sorrendet, és még egyszer pillantsunk rá arra, hogy kik keresték, vagy nem keresték, találták meg, vagy nem találták meg Jézust. A vallásos, de közönyös ember nem jut el Jézusig. Olvassa, hallgatja az igét, ellavírozik valahogy az életben, de valójában Jézus nélkül. Nem vagyunk élő kapcsolatban ő vele, akkor nem is érkezünk el ő hozzá. Nem lenne jó, ha ebben a langyos állapotban maradnánk. Aki nyíltan szembeszegül az Isten igéjével, az sem fog eljutni hozzá. Heródes akkor meg akarta találni Jézust, de nem azért, mert ő élő kapcsolatba akart kerülni vele, hanem el akarta hallgattatni az életére nézve, amit Jézus jelentene számára. Aki így ellenáll az Isten igéjének, az sem fogja Jézus Krisztust megtalálni. De azt olvassuk, hogy aki teljes szívvel keresi az Urat, az megtalálja őt. A napkeleti bölcsek számára mindennél fontosabb volt az, hogyha a csillag jelezte számunkra az új király érkezését, győződjünk is meg róla, menjünk el hozzá, vigyünk neki ajándékot, keressük meg őt, legyen vele találkozásunk. Kedves testvérek, olyan könnyűvé tette Isten számunkra a Jézussal való találkozást. Ha messze lett volna tőlünk, Jézus Krisztus közel jött hozzánk. Közel jött karácsonykor, közel jön az ő igéjében. Közel jön az úrvacsorában, közel jön minden alkalommal, amikor segítségül hívjuk az ő nevét. Olyan könnyű most megtalálni Jézust. Csak az kell hozzá, hogy teljes szívvel keressük, és fontos legyen a számunkra, hogy Jézusé legyen az életünk. Hogy elmondhassuk testestől, lelkestől, életemben és halálomban az a vigasztalásom, hogy Jézus Krisztus tulajdona vagyok, aki drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem az ördög minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem esett le a fejemről, sőt, minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Megtaláltam-e már Jézust? Ő lehetővé tette, hogy ne legyek messze tőle. Közel van hozzám. Menjek el, tegyem meg a következő lépést, és legyek egészen az övé. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére a 446. ének első versét énekeljük. A 446. ének első versét így kezdődik: Uram, bocsásd el népered békével. Thank you. helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Hálát adunk neked, Istenünk, a te nagy-nagy szeretetedért, hogy számunkra megszerezted az üdvösség útját, elküldted egyszülött fiadat, aki közel jött hozzánk, hogy mi is megtaláljuk őt. Bocsáss meg, amikor szembefordultunk a te igéddel. Bocsáss meg, amikor közönösen, közömbösen hallgattuk az igét. Amikor nem engedtük, hogy átformáld egész lényünket, gondolkodásunkat. Nem engedtük, hogy átvedd az uralmat az életünk fölött, hanem magunk akartunk okosabbnak látszani. Urunk, köszönjük, hogy figyelmeztetsz bennünket még idejében, hogy el ne vétsük a helyes utat. Vedesd a mi lépteinket, hogy minden nappal egyre közelebb kerüljünk hozzád, és egyre jobban oda tudjuk szentelni az életünket neked. Most, hogy nem sokára belépünk az új esztendőbe, hadd legyen ez is olyan jelzés számunkra, hogy megújuljon az életünk. Nemet tudjunk mondani arra, ami nem tőled való, és igent a te akaratodra. Imádkozunk most is, Urunk, azokért, akik nem tudtak eljönni erre az Isten tiszteletre. Imádkozunk beteg testvéreinkért. Most is vannak, akik nagy fájdalmak, szenvedések között hívják segítségről te nevedet. Most hadd imádkozzunk különösképpen is kórházban levő testvérünkért. Légy ott vele a kórházban, és az ő nyomorúságában, bajában is hadd tapasztalja meg a te közelségedet, és hadd tudja rád bízni azt, ami ő rá következik. Legyen meg vele kapcsolatosan is a te akaratod. De imádkozunk mindazokért, akik egyedül érzik magukat, akiknek a számára fájdalmas és nehéz az, hogy el kell engedniük szerettüket. Add meg, Urunk, hogy a gyászolók is megtalálják nálad lelkük vigasztalását. A hátralevő egy-két napot pedig hadd tudjuk arra felhasználni, Urunk, hogy visszatekintünk az elmúlt esztendőre. Meglátjuk abban, hogy mit tettünk rosszul, mi az, amiben változnunk kell. Megláthatjuk azt is, hogy mi az, amiben neked köszönhetjük a te kegyelmednek, hogy még nincsen végünk. Hadd lássuk meg, amit te végeztél az életünkben, és hadd kezdjük el a következő esztendőt a te kegyelmeddel, áldásoddal, rád hagyatkozó szívvel és lélekkel. Hallgass meg, Urunk, a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Együtt imádkozzuk fennállva a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Isten tiszteletünk után az ifjak maradnak együtt ima közösségben. Erre szeretettel hívjuk fiatal testvéreinket. Holnap, december 31-én este 6 órakor a gyülekezeti házban lesz óévi istentisztelet. Január 1-én délelőtt 10 órakor itt a templomban újévi istentisztelet. Csütörtökön délután 3 órakor a naplemente otthonban lesz istentisztelet. Csütörtök este 6 órakor gyülekezeti bibliaóra, 7 órakor énekkari próba lesz. Péntek este 6 órakor ifjúsági bibliaóra. A jövő vasárnap, az év és a hónap első vasárnapja családi istentisztelet. Erre a szülőket és a gyermekeket egyaránt szeretettel hívjuk és várjuk. Keresztény részvéttel jelentem, hogy halottaink vannak. Előbb Szarvas Károly, 80 éves atyánk fia hunyt el, és nem sokkal utána házastársa Szarvas Károlyné is. Az ő hamvasztás utáni temetésükre később kerül sor. Isten vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló hozzátartozókkal. Az adományokat hirdetem. Karácsony első napi persei pénzünk 170.720 forint volt, karácsony másodnapján 118.845 forint, Isten dicsőségére 10.000 forint adomány érkezett. Isten áldja meg az adakozókat. Hirdetem azt is, hogy a jövő év választói névjegyzéke el fog készülni hamarosan. Változtak a törvények, és az adatvédelmi törvény értelmében az adatkezelést is jóvá kell hagyni az egyház irányában is. Tehát ahhoz, hogy a választók névjegyzékébe is beírhassuk egyháztagjainkat, írásbeli jóváhagyás szükséges az egyháztagok részéről arra nézve, hogy az adatkezelést mi az egyház részéről a törvényeknek megfelelően végezzük. Ehhez azt kérjük a testvérektől, hogy a karácsonykor kiküldött egyháztagsági adatlapot töltsék ki, frissítsék fel. Egy helyre csak egy ilyen lapot küldtünk, de további lapok kérhetők. Itt a kijáratnál is a persely mellett helyeztünk el ilyen egyháztagsági adatlapokat. Azok is töltsék ki, akik már évekkel ezelőtt töltöttek ki hasonlót, hogy napra készen legyenek meg az adatok, és az aláírásuk pedig egyúttal egy hozzájárulás az adatkezeléshez. Tehát így kérjük a testvéreket, hogy most éljünk ezzel a kényszerű feladattal, mert így lesz biztosítva az, hogy minden rendben történik. Köszönjük a megértésüket. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe, bibliák, énekeskönyvek, lelki olvasnivalók kaphatók az Isten tisztelet után. És még a presbiter testvéreket arra kérjük, hogy egy pár percre maradjunk együtt az Isten tisztelet után. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül a 625. éneket énekeljük a Krisztus az énekem énekeskönyvből. A 625. ének így kezdődik. Te hozzád jövünk már, Istenünk, ne szóljon igéd hiába. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, ő tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.